Mennyei atyánk, királyunk, köszönjük, hogy te egy ilyen Istenünk vagy, ilyen vezérünk. Köszönjük, hogy te harcolsz értünk. Köszönjük, hogy harcra hívsz minket. Dicsérünk téged azért, mert Krisztus bejött ebbe a világba. Nem hívtuk, nem gondoltuk, hogy szükségünk van rá, és mégis behatoltál ide. Közénk, egy lettél közülünk. Köszönjük, hogy megváltottál minket a bűneinkből. Odaadtad az életed, hogy nekünk életünk lehessen. Istenem, dicsérünk téged ma reggel, és taníts minket, kérlek, arra, hogy hogyan legyünk hozzád hasonlóvá. Taníts minket, hogyan harcoljunk mi magunk is, hogyan álljunk meg a sátán mesterkedéseivel szemben. Hogyan tudjunk harcolni szerinted való módon. Kérlek, add azt az igazságot, azt a szeretetet, és azt a kegyelmet, amire szükségünk van. Nap, mint nap tőled. Minden nap. Hogy helyesen lássunk, helyesen halljunk, helyesen tudjunk szólni. Jézus nevében kérünk. Ámen.
Köszönöm szépen, Kálmán. Zenészek, köszönjük szépen. Most a gyerekeket fogunk elengedni egy gyerekórára. Készültek a... Szia, Panka. Készülnek rád, várnak rád. És a... hirtelen kívülről sered sok... Gyertek előrébb, gyertek. Gyertek, István. És szeretnék mondani köszönet a feleségemnek. Ez előbb itt volt, de annyira jó nekem, amikor elmondom Tininek, hogy mi lesz a témája, és akkor kiválasztja a tökéletes énekeket, ami bevezeti a témát, a prédikáció. Nagyon hálás vagyok Tininek, köszönöm, Tündi. És szeretnék különösen köszönni azoknak, akik először vannak itt ma reggel. Jaj, de jó. Annyira jó látni, amikor újak vannak itt, mert ez mindig különös öröm, hogy valaki vette a bátorságot, és eljött meglátogatni minket. Tehát köszönöm szépen, reméljük, hogy nagyon jól fogjátok érezni magatokat a mai reggelen, és hogy jó érzed magad az Isten házában, itt a kávézóban. Tehát egy sorozatban vagyunk, és az a címe, hogy miről szól a Biblia. És volt körülbelül nekünk 12 alkalmunk, amikor beszéltük az Ószövetségről. És az Ószövetség végén azt láttuk, hogy az Isten kihirdette az ő népének 10 ígéretet. És azt láttuk, hogy ezek a 10 ígéret, ez beteljesedtek meglepően Jézus Krisztusban. És ezek az ígéretek lettek az alap az új szövetségnek. De az egész új szövetség ezek a beteljesedett ígéretekről szól. És ma reggel a 7. ígéretet szeretnék feldolgozni, amit Isten tett az Ószövetség végén az ő népének. Amikor az Isten népe fogságban voltak, ugye Babilonban, és Isten azt az ígéretet tett nekik, hogy ő majd ítéletet tart az Isten népe ellensége fölött. Tehát ítélet nap fogja tartani az Isten ellensége fölött. Én most csak egy ígét fogom idézni nektek, ez a Jeremiás könyvéből veszük. A Jeremiás profétát fogom most megnézni, hogy ő mit mondott erről az ítélet napról. De az a nap az Úré, a seregek urái, bosszúállás napja, bosszút áll ellenségén. Most a Jeremiást idéztem, de igazán minden profétát az Ószövetségben beszél erről az eljövendő végleges ítélet napjáról, amikor Isten kihirdette, hogy bosszúállás napja lesz. Ő végre fogja hajtani az ítélet az Isten összes ellensége fölött. És tudjunk azt is, hogy ez részben megtörtént már az Ószövetségben. Tehát az Ószövetségben azt olvasunk, hogy az Isten hozott más népeket, és elítélte azok a népeket, az asszíriak és a babilonika, akik elvitték a zsidókat fogságban. Más népek jöttek utánuk, és elpusztította az asszíriákat és a babilonikát. Isten ítéletet hozott a két nép fölött, aki ilyen gonoszul bánt az Isten népével. És így befejeződött az Ószövetség, de Isten ítéletet tartott, ugye, fölöttük, de az végső ítélet az összes ellenség fölött, az még hátra maradt. Az még odébb van. És amikor Jézus Krisztus ő megérkezett, az igazi hős, ugye, az ő tökéletes életével, halálával, feltámadásával legyőzte az Istennek az igazi ellenség, az ősi ellensége, a sátánt. Tehát Jézus Krisztus fokozatosan legyőzte az Isten ellenségét. Nézzük meg ezek az új szövetségi verseket, ami segít nekünk megérteni, hogy Jézus legyőzte a sátánt. Ugye? Máté 4:10-ben, amikor Jézus Krisztus találkozik az Isten ellenségével a pusztában, és sátán megkísérte Jézus Krisztus 40 nap bőjt után. És Jézus ezt mondta sátánnak. Ekkor így szólt hozzá Jézus, távozz tőlem, sátán, mert megvan írva, az Urat, a de Istenedet imád, és csak neki szolgáljál. Tehát először sikeresen ellenállt sátánnak. És akkor Máté 12:28-ban erről olvasunk, ha viszont én Isten lelkével üzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. Tehát Jézus kiűzte a démonokat az emberekből. Az az is mutatta, hogy ő erősebb, mint az Isten ellensége. Legyőzte a démonokat. Kiűzte az emberekből. Tehát nem az életével, de a halálával is legyőzte. Sátán Kolosszé 2-ben erről olvasunk. Eltörölte a követelésével minket terhelő adós levelet, amely minket vádolt, és eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára. Lefegyverezte a fejedelmességeket és a hatalmasságokat. Nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Tehát Jézus Krisztus az ő vérével kifizette az adósságunkat Istennek. Eltörölte mi adósságunkat, és az ő engesztelő áldozatával Isten most eltöröli a bűnénket, és emiatt mi szabadok vagyunk. Ezzel Krisztus megszégyenítette és diadalmaskodott az Isten ellenségei fölött. De tovább menjünk, az ő halál után a feltámadásával, akkor átvette az uralmát sátántól. Efézus 1. Munkálkodott Krisztusban, amikor feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben. Feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erődnél és uralomnál, sőt minden névnél és amelyet segítségül hívnak. Nem csak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. Mindent az ő lába alá vetetett, és őt tette mindenek felett az egyház fejévé. Tehát ez egy történelmi fordulópont. Mi történt itt? Jézus Krisztus átvette az uralmát sátántól. Sátán uralkodott ebben a világban, mindaddig Jézus Krisztus eljött, és átvette tőle. Isten ültetett Jézus Krisztus az ő jobbján. És Isten, Jézus Krisztus most ül, és az egy jel, hogy ő ül, ő a trónon ül, és ő uralkodik mindenek fölött. Ő most a király, ahogy énekeltünk az előbb. Tehát, amit látunk itt, az, hogy Jézus Krisztus már legyőzte sátán, az Isten ellensége, de még nem teljesen. Még nem teljesen. Isten még nem tartotta a végső ítéletét az Isten ellensége fölött, ami az utolsó napon fog jönni. Tehát a kettő között, a már, de még nem, majd legyőzi, a kettő között van egy háború, ami zajlik. Jézus Krisztus és sátán között még zajlik ez a háború. És azt már láttunk, hogy minden ígéretet, amit eddig feldolgoztunk, ez a hetedik ígéret, azt láttuk, hogy minden ígéret egy már, de még nem, majd feszültségben van. Ugye láttuk először a fiúság evangéliumot, láttuk a megbocsájtás evangéliumot, hogy Isten már megbocsájtotta a bűnénket, már teljesen, de még mindig bűnt követünk, és pont bocsánatot kérünk Istentől. Láttuk a megigazulás evangéliumot, láttuk a Szentlélek ígéretet, hogy Isten már adta az ő szent lelket nekünk, de minden nap kérünk tőle, hogy tölts be engem az ő szent lelkeddel. Minden ígéret ebben a már, de még nem feszültségben van. A múlt két hétben azt látunk, hogy minden keresztény, aki befogadta az Úr Jézus Krisztus, mint az ő megváltó, ő már egyház tag, már tag Krisztus testének, de az Isten még kér tőlünk, hogy legyünk tagok egy gyülekezetnek, hogy kapcsolódjunk be egy gyülekezetnek. Erről szólt az elmúlt két hét. Ma a megváltás evangéliumról lesz szó. Szeretnék azt az igazságot feldolgozni, hogy Jézus Krisztusban Jézus már legyőzte Sátán, már megszabadította minket, de dől egy harc, és majd lesz az utolsó ítélet az utolsó napon. Tehát erről szól a mai nap, a megváltás evangélium, és a lelki háború, ami körülvesz minket. Négy pontom van, nézzük meg ezt a négy pontot, és akkor imádkozunk. De az első pont arról lesz szó, hogy ki ez a Sátán, aki az Isten ellensége? Ő kicsoda? Miért ellenség Istennek és nekünk? Miért az ellensége? A másik pont arról fog szólni, hogy hogyan tartja az emberiséget rabszolgaságban, vagyis hogy néz ki ez a háború Jézus és Sátán között, amely minket körülvesz. Hogy néz ki a háború a kettő között? És a harmadik az, hogy hogyan nekünk kellene harcolni ebben a háborúban, amely Jézus már megnyert, de még nem teljesen. És a negyedik röviden azt fogunk látni, hogy mi lesz a háború végén, amikor teljes lesz a győzelem és a békesség ezen a földön. Menjünk az Úr elé, imádkozunk és kérünk, hogy ő szóljon hozzánk, hogy minél valóságra váljon ez a háború, ami körülvesz minket. Imádkozunk. Mennyi atyán, köszönjük, hogy a te jelenlétedben vagyunk. A teremtő Istennek a jelenlétében. A mi mennyei atyáknak a jelenlétében. És köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy ott vagy. A mi atyánknak a trónján, és ott ülsz mellette. És te uralkodsz mindenek fölött. És köszönjük, hogy ahogy énekeltük az előbb, eljöttél a világba, és elhoztad a világosságot. Ebben a sötét világ, amiben vagyunk. Ez a sötétség, ami körülvesz minket. És köszönjünk, hogy adsz nekünk ebből a fényből, hogy lássunk téged, és nagyon kérlek, hogy ma reggel könyörülj rajtunk. Nagyon kérlek, hogy engedj, hogy lássunk a te dicsőségedet. Lássunk a háború mögött, hogy de milyen nagy Isten vagy, hogy mennyire szeretsz minket. Nagyon kérlek, hogy szólj a mi szívünkhez, csendesíts le a vihat, vedd el a félelmet, a szégyent. Kérlek, hogy legyél velem, hogy el tudjam mondani mindazt, ami rám bíztál. Engedj, hogy értető legyen mindenki számára. Könyörölj rajtunk, hogy mindannyiunk tudunk figyelni, és közel kerülni te hozzád, a te szívedhez. Kérünk, így légy velünk a te dicsőségéért, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Akkor nézzük meg röviden az első pont, hogy ki az Isten fő ellensége? Ki az a Sátán, aki az Istennek az ellensége? Hát azt tudjunk, hogy Sátán az Isten fő ellensége, aki egy bukott angyal. Tehát először Sátán ott volt a többi angyalok között a mennyországban, és ő úgy, mint a többi angyalok, imádta az Istent. De ez a Sátán, ez az angyal, ő fellázadt. Egy harmada az angyalokkal. És azt gondolta, hogy neki esélye van legyőzni az egyetlen élő Isten. Gondoljunk bele, hogy milyen erős lehet Sátán. Ha azt gondolta, hogy esélyem van legyőzni Istent. Ő egy bukott angyal, és azért mondjuk bukott, mert Isten igazságosan ítélte őt. És leküldte őt, és a többi egy harmad az angyalok a világra. És ezek a bukott angyalok, ők lettek a démonok. Ami az új szövetség nagyon sokat beszél ezek a démonokról. És ők itt vannak köztünk. És ezek a démonok és Sátán utálja a keresztényeket. De miért utál minket? Azért, mert mi is fellázadtunk Isten ellen. De az Isten nem adta azt, amit megérdemeltük. Isten nem igazságosan ítélt fölöttünk, hanem ő kegyelmes és irgalmas volt velünk. És Sátán ezt látja, és irigykedik. Miért adtál neki kegyelmet? És utál minket, mert mi kegyelmet kaptunk Istentől. Utál minket, és nagyon szívesen elpusztítana minket, és neki van ereje ehhez. Isten elküldte őt a földre, és most a Sátánnak nincsen pillanat. Igen. Igen. Tehát ma Sátánnak nincsen többé tekintélye, se hatalom. Ő olyan, mint egy kutya egy pórázon, úgy is lehetne mondani, mert csak azt tudja csinálni, amit Isten enged neki. Vagy úgy is lehetne mondani, hogy ő egy ordító oroszlán, félelmetes, ha valaki látja, de nincsen foga. Nincsen foga ennek az ordító oroszlának. De Jézus uralkodik, és ez, amit akarom hangsúlyozni. Jézus már uralkodik, már legyőzte őt, de folyik egy harc a kettő között. És a Biblia azt mondja, hogy Sátán még mindig rabszolgaságba tartja az emberiséget. És emiatt a Biblia úgy beszél róla, hogy ő mindig a világ uralkodója. Efézus 2, nézzük meg Efézus 2. Titeket is életre keltett, akik hallottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyikben egykor éltetek világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan közöttünk éltünk, testünk kívánságaival, követtük a test és az érzék hajlamait, és a harag fiai voltunk, természetünktől fogva éppen úgy, mint a többiek. Ez a vers lefesti a világot, hogy minden egyes ember így született ebben a világban, hogy a bűnök a rabja és Sátánnak a rabja. Sátának a rabszolgaságban van. Tehát Isten ellensége egy hatalmas figura. Ez ott az első pont. Ki ez az ellensége? Ki ez a Sátán? A másik az, hogy hogyan tartja az emberiséget a rabszolgaságban? Vagyis hogy néz ki ez a háború, ami körülvesz minket? Mik az ellenségnek a gonosz trükkjei? Mik a ravasz eszközei? Ő hogyan harcol velünk szemben? Öt dolgot szeretnék röviden említeni. Nézzük meg az elsőt. Az első taktikája az, hogy megtéveszti az embereket, megtéveszti a tömegeket, hogy ne higgyenek Istenben. A Biblia úgy beszél a világról és az emberekről, Jézus nélkül, mint a Matrix filmben. Biztos, hogy sokan láttatok a Matrix filmet. A Matrix film úgy festi a világot, hogy minden egyes ember rab, de nem is tud róla. Nem is tudják, hogy ők rabok. Tehát a legtöbben nem is hisznek Sátánban. A legtöbb ember úgy tekint Sátánról, mint egy mesefigura. Gondoljunk a Hell energiaitalra. Ez egy magyar energiaital, ha jól tudom. Csak Bruce Willis az ő reklám ikonja. És az azt mondja, hogy Hell. És úgy van ráfestve kicsit Sátán, mint egy aranyos figura. Mint egy mesefigura. És a legtöbb ember így gondolkodik a Sátánról. Jelenések 20 így beszél róla. Megragadta a sárkányt, az ősi kígyót, aki az ördög és a Sátán, és megkötözte ezer esztendőre, levetette az alvilágba, bezárta és pecsétet tett rá, hogy még ne tévessze többé a népeket. Amíg el nem telik az ezer esztendő, azután el kell oldoztatnia majd egy kis időre. Tehát Sátán az egyik trükkje az, hogy megtéveszti az embereket úgy, hogy azt gondolják, hogy nem is létezik. És ez nagyon igaz a nyugati társadalomra. A nyugati országok így tekintenek rá, mint egy mesefigura. És hogy hisz benne, az egy ilyen fantázia világban él. Pedig fogságban tartja a nyugati országokat. A nagyon magas százak az emberek a Sátán rabszolgája. Oké, ez volt az első trükkje. Nézzük meg a második. A második eszköze ebben a háborúban a szenvedés. Tehát Sátán végrehajtja a sok pusztítás és okozza a szenvedés, ami körülvesz minket. János 10:10. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, őjön és pusztítson, mondja Jézus Krisztus. Ez a sátánnak az egyik eszköze, hogy ő végrehajtja az összes szenvedés, ami körülvesz minket. Tehát sátán okozza a szenvedés, de az Isten még mindig uralkodik mindenek fölött. És pontosan ez az, amit látjuk a Jobb könyvében, ugye? A Jobb könyvében Isten és sátán beszélnek, és Isten a következő mondott sátánnak. Beszélnek. Az Úr ezt felelte sátánnak. Mindenét a kezedben adom, csak rá magára nem vehetsz kezet. És eltávozott a sátán az Úrtól. És mi történt? Sátán elment, és nagyon nagy pusztítást végzett a Jobbnak az életében. Megölte az összes gyermekét, a természetes katasztrófák lettek, elpusztított minden körülötte, kivéve Jobb és a feleségét. Nem vehetett kezét Jobbra, nem ölhetett meg Jobbot, mert Isten ezt nem engedte. És így ez mi pontosan látjuk magunk körül most. Isten nem okozza a szenvedést. Jobb, vagy ez a sátánnak a műve. Tehát sátán ugyanazt csinálja velük ma, és az emberek emiatt nem is akarnak hinni Istenben. Hogy lehet hinni Istenben, ha ilyen sok pusztítás, olyan sok szenvedés van a világban, és ez nagyon jó sátának, hogy ő a háttérben marad, és az emberek nem tulajdonítják neki, hogy ő csinálta ezt az egészet. Harmadik pont, de sátán célja nem pusztán az, hogy kárt okozzon nekünk, és hogy szenvedjünk, hanem az a célja, hogy mi hibáztatjuk az Istent, és tagadjuk az Istent, és az ő jóságát, és az ő hatalmát. Hogy amikor szenvedünk, hogy ne higgyük az ő szeretetében. Ha azt gondoljuk, hogy Isten okozza a szenvedét, akkor nagyon nehéz hinni abban, hogy Isten minket szeret. És ez a sátánnak a fő hazugság kampánya. Ő rágalmaz az Istent. Az Isten ő ilyen. Ő az, aki okozta ezt a szenvedést az életedben. János 8 így mondja, hogy mennyire nagy hazug sátán. Miért? Jézus ezt mondja, miért nem értitek az én beszédemet? Mert hallani sem bírtátok az én igémet. A ti atyátoktól, az ördögtől valók vagytok, és atyátok kívánságát akarjátok teljesíteni. Ember gyilkos volt a kezdetől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot szólja, a magáéből szól, mert hazug és a hazugság atya. Ez a sátánnak a fő célja. Okozza a szenvedést, és rágalmaz az Istennek a karakterét, hogy ő az, aki okozta ezt a mi életünkben. De sátán megtévészti az embereket. Nem értik, hogy Isten már bebizonyította az ő szeretetét Jézus Krisztusban és az evangéliumban. És ez a mi jó hírünk, hogy amit akarunk, hogy az emberek értsék. Máté 3:13-19-ben. Mindazokhoz, akik hallják a mennyek országának az igéjét, és nem értik, eljön a gonosz, és elragadja azt, ami a szívükben van vetve, és az út félre esett maga. Tehát amikor beszélnek az Isten szeretetéről, és valaki nem érti, az azért van, mert sátán jön, és megbakítja az ő szemét. Nem értik, ez hogy lehet, hogy az Isten szeret engem, vagy minket, amikor olyan sok szenvedés van ebben a világban. Azért, mert sátán rágalmaz az Isten. Másik Korintus 10 beszél erről a lelki háborúról. Hogy néz ki ez a lelki harc, ami körülöttünk folyik? Mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk. A hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek, és Isten kezében erődítmények lerombolására. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emelték. És fogjul éjtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. Erről szól sátának a hazugságai, hogy ne értjük, hogy kicsoda Isten. Hogy ne bízunk abban, hogy ő valójában minket szeret. ez az ő megtévesztésnek a célja, hogy ne higgyünk az Isten jóságában, hogy ami láthatóvá válik Jézus Krisztusban. Még egy ige vers, mert ez annyira fontos, hogy ezt megértsük. Második Korintus 4, azt mondja Pál, ha pedig nem elég világos a mi evangéliumunk, csak azok számára nem világos, akik elvesznek. Ezeknek a gondolkozását a világ Istene megvakította, mert hitetlenek, és így nem látják meg az Isten képmásának, Krisztusnak a dicsőségéről szóló evangélium világosságát. Mindig egy prédikáció után mindig az a legfontosabb nekem, amikor kérdezek valakit, mit értettél a prédikációból? Mert nagyon fontos nekem, hogy az üzenet átmenjen, hogy mit értettél abból az üzenetből, hogy Isten téged szeret. A személyes üzenet neked megértetted? Tehát hinni az evangéliumban, és látni Jézus Krisztust, az nem egy intellektuális kérdés, és nem egy jobboldali vagy baloldali kérdés. A mai világban sokan vannak, akik konzervatívek, elkölcsös emberek, intellektuális emberek, és valahogy mégsem értik az egyszerű evangélium. Ez hogy lehet? Sokszor kérdezem ezt magamnak, hogy lehet, hogy valaki úgy, mint a Jordan Peterson, vagy a Roger Scruton, vagy a Ben Shapiro, és lehetne sorolni itt Magyarországon sok jobboldali politikusok, akik nagyon-nagyon zseniálisak, de nem értik az evangéliumot. Hiába elkölcsös életet élnek, valahogy Sátán megvakította az ő szemüket, és nem látják Krisztus. Többenetes. Tehát a mi ellenségünk nem egy baloldali, vagy jobboldali, a mi ellenségünk nem egy politika valaki, és azért, mint keresztények, soha nem adjuk a mi nevünket bármelyik politikai pártnak. Mert nem gondoljuk, hogy ez a jó, és ez a rossz. Van Jézus, és mindenki más. És aki nincs Jézus oldalán, az Sátánnak a rabja. Nem érti az evangéliumot. A negyedik eszköz, amit itt látunk, az a kísértés. A kísértés. Sátán ugyanazzal kísért minket, amivel megkísértette Ádámot és Évát. Hogy legyetek a saját istenetek. Ugye ez volt az eredet és az első kísértés. Döntsd el magadnak, hogy mi a jó és mi a rossz. Döntsd el magadnak, hogy hogyan szeretnél élni. Ne hallgass Istenre, legyél szabad. De ez nem a szabadság, ez a szabadosság. Tehát Sátán hasonlóképpen megkísérte Jézus Krisztus, amit az előbb láttuk, amikor a pusztában volt. És ott beszéltek, és Sátán megkísérte Jézust, és felkínálta neki, hogy ha hátad fordít az Istennek, akkor mindent megadok neked. Ugye? Sátán megkínálta Jézus Krisztusnak egy luxus, komfortos, szenvedés nélkül életet. Csak volt egy feltétel. És mi volt az egy feltétel, amit szabott Jézusnak? Minden megadok neked, ha leborulsz és engem imádsz. Tehát minden túlzott vágyakozás valamilyen kísértés ellen, a pénz, a hatalom, a komfort, a bálványimádás, minden kísértés mögött ott van a Sátán. És amikor mi azt gondoljuk, hogy nekem ez kell, és szaladunk utána, majd én szabad leszek, akkor ez nem más, mint egy rabszolgaság. Mert Sátán ott van, és így befogadja az embereket, hogy az ő birodalmának. És azt gondolják, hogy szabad, de igazán imádják Sátánt ezzel a kísértéssel. Ez volt a negyedik eszköze, a kísértés. Az ötödik fő eszköze, hogy minket tönkretegyen, az a vádoskodást. Tehát miután sikerült valakit elcsábítani, és megkísérteni, és hátad fordított Istennek, bűnkövetett el, akkor Sátán újra megjelenik, de most hibáztat és károsztat. Igyekszik arra meggyőzni, hogy Isten haragszik rá. Látod a bűnt, amit követtél? Isten haragszik rád. Neked jogod van most félni Istentől. Isten többé nem szeret téged. Megérdemeled az ő ítéletét. Számodra nincs remény. Egyedül és elveszed vagy. Szégyeld magadat. Ez a sátánnak az ötödik eszköze. Félelemben és szégyenben tartani az embereket. Kísérti, és akkor jön a vád. Jelenések 12:10. Hallottam egy hatalmas hang megszólal a mennyben, és most jött el az üdvösség, Istenünk ereje és királyi uralma, és az ő Krisztusának hatalma, mert levetetett testvérénk vádlója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket. Sátán egyik fő eszköze. Tehát miről volt itt szó? Sátán úgy harcol, mint egy terrorista. Ő elrejtőzik, szenvedést okoz, és hibáztatja az Istent. Hogy hátat fordítsuk Istennek, akkor utána megkísért minket, és amikor az sikerült, akkor megvádol minket. És így tudja rabságban tartani 90% az emberek a világban. Sötétségben élnek, reménytelenül élnek, és nem is veszik észre. Ha Sátán ilyen így harcol, és így gonoszul támad minket nap mint nap, akkor hogyan harcolunk, ez a harmadik pontom, hogyan harcolunk ebben a háborúban, ami Jézus már megnyert. Már megnyert, értünk, de még nem teljesen. Nézzük meg. Az első, az, hogy tudomásul kell venni, hogy Sátán nem egy mesefigura. A legvalóságosabb valóság ennek a világnak. Csak ez egy lelki valóság. Hogy mi minden nap egy háborúban vagyunk. És az emberek tömegesen rabszolgák ennek a sátánnak. És a kérdés az, hogy számodra ma reggel ez a legvalóságosabb valóság a te életednek. Hogy mi egy háborúban vagyunk. Milyen gyakran szoktál ezt elfelejteni? Elfelejtkezni erről a háborúról. Az ukrajnok nem felejtkeznek el, hogy ők most háborúban vannak. Az a háború még mindig folyik. Nyugodtan, mintha nem is beszélnek róla most már. De az ukrajnok nem felejtkeznek el róla. Sátán szeretne, hogy mi elfelejtkezünk arról, hogy ő 24 hétben folyamatosan háborúzik, és az a célja, hogy elpusztítson minket. Tehát az első pont az, hogy vegyünk tudomásul, hogy háború van, háborúban vagyunk. És amikor az ember háborúban van, akkor másképpen éli az életét, másképpen él. Más a mentalitása, sokkal fegyelmezettebb, nem engedi magának sok luxus dolgot. Másokra figyel, és másokat segít. A közös ellenség összefog minket. A kérdés az, hogy úgy látod ezt a gyülekezetet, mint egy kórház a fronton. Szoktál idehozni embereket, akik még lehet, hogy a sátán birodalomban vannak. Szoktál úgy tekinteni a mi gyülekezetünkre, mint egy kórház a fronton. Sokat gondolkozok ezen, hogy nekünk ebben a gyülekezetben sokkal szorosabban kellene összefogni. Sokkal jobban kellene egymást támogatni. Mi háborúban vagyunk. Ma reggel, amikor készültem a prédikációról, kapok ezek az indexektől, ezek a kis üzeneteket, és most is mondták, hogy készülni kell a harmadik világháborúra. Valamilyen magas politikus mondta Britániában. Az lesz? Nem tudom, hogy igazi háború lesz, de nekünk mi háborúban vagyunk már, és így kellene összefogni, tudomásul venni, hogy mi háborúban vagyunk. A második az, hogy el tudod fogadni a szenvedést, mint az Isten eszköze. El tudod fogadni, hogy nekünk szükségünk van a szenvedés az életünkben, hogy Isten a szenvedésen keresztül megszenteljen minket, hogy megformálja a mi karakterünket, hogy egyre jobban hasonlítjuk Jézus Krisztusra. El tudod fogadni, hogy a szenvedés nélkül mi nem tudunk megszentelődni. Szenvedés nélkül nem fogunk megformálódni és hasonlítani Jézus Krisztusra. Tehát elhiszed azt, hogy Isten megengedi, ami ő jónak tartja, azt a szenvedése, de életedben, És hogy neki célja van ezzel, hogy megformáljon téged. És amikor a szenvedésben vagyunk, az Isten minket hív magához. A Péter ez olyan gyönyörű szépen, ezt elmondja az első Péter levelében, hogy ilyenkor rohanunk az Istenhez, és fogadjunk el, hogy ő mennyire szeret minket. Első Péter 5. Alázatok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat őre vessétek, mert neki gondja van rátok. Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint egy ordító oroszlán, akinek nincsen foga, jár szerte, keresve, kit nyeljen el. Álljatok neki ellen hitben szilárdan, tudva, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be a testvérétekben a világban. Péter beszél a szenvedésekről. Nagyon jól tudjunk, hogy a sátán okozza, de az Isten ezt használja, hogy mi közeled kerüljünk hozzá. Bízva abban, hogy az Isten ezt megengedi, és bízva abban, hogy az Isten formálja a mi karakterünket. Nem tudom, milyen kép jut az eszedben, amikor az Istennel beszélsz, vagy az Isten megáldott téged valamivel, de amikor az Isten ad egy nagyon jó ajándék, mondjuk Budai Zolinak, akkor nem csak adja, mint egy valami kis maradék, hanem ahogyan adja, szeretettel, átöleli, mosolygva, szerettel adja az ő áldását nekünk. Ilyen a mi Istenünk, hogy ő valójában szeret minket, és hív minket magához. És amikor mi szenvedünk, ebben lehet kéntekedni. De Biblia biztat minket, ez nem így van. Jakab ilyen radikálisan mondja ezt nekünk. Teljes örömnek tartjátok, testvérém, amikor különféle kísértésbe estek, tudva, hogy hitetek próbálja álhatatosságot eredményez, az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. Annak ellenére, hogy mi szenvedünk, annak ellenére, hogy bűnös emberek vagyunk, ez Isten szeret minket, hozza a nehézséget az életükbe, és megformál minket, hogy jobban hasonlítjunk Krisztusra. Az a kérdés ma reggel, hogy tudsz ebben megnyugodni, hogy ez igaz. Hogy semmit nem történik véletlen, és Isten kezében vagy, és Isten megengedi, és célja van vele. Hihetetlen, hogy valaki, mint Friedrich Nietzsche, az ő híres mondata, hogy ami nem öl meg, az megerősít. Hogy ő ezt hogy tudta meg, hogy tanulta ezt meg Isten nélkül, az fogalmam nincs. De az igaz rólunk, ami nem öl meg, az megerősít, megformál, hogy hasonlítjunk Krisztusra. És itt nagyon vigyázni kell, amikor szenvedéssel vagyunk. Amikor szenvedünk, és nem tudunk bízni Istenben, akkor a szívünkhez keményé válni. És a Biblia beszél erről. Amikor azon kezdünk gondolni, hogy hát ez Isten engem nem szeret, ez Isten engem elfelejkezett, nem foglalkozik, nem törődik velem. A Biblia bíztat minket, hogy ilyenkor segítsünk egymásnak. A zsidókhez írt le a harmadik fejezet így mondja. Vigyázzatok, testvérém, senki ne szakadjon el közülöttek az élő Istentől hitetlen és gonosz szívvel. Sőt, buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy a bűn csábítása közületek senki meg ne keményítsen. Tegnap beszéltem valakivel, aki nagyon nehéz helyzetben van, és csak egyszerűen kezdtem beszélni az evangéliumról. Most ne prédikáljál nekem, tudom, hogy lelkész vagy, nem prédikál. Én nem, most nem tanácsot adok neked. Én nem mondom neked, mit kell csinálni. Én csak akarok emlékeztetni, hogy Isten valójában szeret téged, és ez a legfontosabb dolog a te életedben, a mi életünkben, hogy ezt elhiggyünk. Hogy az emberek ne higgyenek Isten szeretetében, sátán kitalált egy másik evangélium, ami terjed a világ szerte, mint a tűz. És igazán ketté választja a kereszténységet. Nagyon sokan hisznek ebben a hamis, más evangéliumban. És emiatt nem látják, nem értik az Istennek a szeretet értük, amikor szenvednek. Úgy hangzik ez a hamis evangélium, ami Amerikából jött, Az, hogy Isten azt akarja, hogy mi mindig boldogok, egészségesek és sikeresek legyünk sok baráttal. Isten nem akarja, hogy bármilyen szenvedés legyen az életünkben. Isten nem engedélyezi a szenvedést, nem uralkodik mindenek fölött. Szenvedés az csak kizárólag Sátánnak a műve. Tehát aki szenved, az azért van, mert kicsi a hite. Nem tudsz eléggé hinni, vagyis bízni Istenben, hogy megvédjen téged Sátánt. Azért szenvedsz, mert kicsi a hited. Mert ha tudnál eléggé hinni, akkor boldog és egészséges lennél, mert ez az Isten akarata az életednek. És ez az evangélium nagyon terjedt a világ szerte. És ez a hamis megváltás evangélium az ott kezdődik, hogy Jézus a helyettes áldozatával kifizette mi tartozásunkat, de nem Istennek, hanem Sátánnak. És az ő helyettes áldozat kifizette Sátán, és Sátán el kellett engedni minket az ő rabszolgaságából. Ez a hamis megváltás evangélium. Mert Sátán az, aki okozza a szenvedést, és Isten azt akarja, hogy mi csak boldogok legyünk állandóan. És csak egészségesek legyünk állandóan. Ez a health and wealth evangélium. Ők nem hisznek abban, hogy Jézus Krisztus volt az engesztelő áldozat a mi bűnénkért, és ez a vérével megmosott minket a bűnénktől, és Isten megbocsájt nekünk, és emiatt Sátán kénytelen volt minket elengedni. És drága testvérem, ez az igazi evangélium, és ez az egyetlen evangélium, ami megvéd minket Sátánnak a minden hazugságtól. És ez a bizonyíték, hogy én tudom, hogy Isten engem szeret, mert a Krisztus vérével nézek. A Golgotára nézek, ahol Isten bebizonyította az ő szeretet felém. Mert amikor körülnézünk a világban, mit látunk? Bűn, szenvedés, mindenféle probléma. És Isten a Golgotai kereszten bebizonyította az ő szeretetét nekünk. Ez az igazi evangélium. Akkor hogyan harcolunk? Hogyan harcoljunk? El tudod fogadni ezt az evangéliumot. Hogy Isten annak ellenére, hogy én szenvedek és bűnös vagyok, Isten engem szeret. És emiatt, mert ő szeret, nincs több kárhoztatás. Krisztus vére megmossa a szégyent, elviszi a félelmet, mert Isten velem van, ahogy énekeltünk az előbb. Megbocsátott az összes bűneinket, és amikor látjuk a szenvedésünk, Isten nem kárhoztat, nem ítélkezik fölöttünk, hanem ez a mi javunkra szolgál. Róma 8 erről beszél, hogy nincs több kárhoztatás. És annyira jól van ez megírva. Nincs azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Mert az élet lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. És ez az igazi evangélium. És ez a mi fő eszközünk, ami megvéd minket Sátán a többi eszközöktől. És ez a evangélium, ez, amit ad erőt ellenállni Sátán megkárhoztatás ellen. Nézzük meg a negyediket. A negyediket, hogy hogyan harcolunk. Isten arra hív minket, hogy harcoljunk a fő eszközöt, amit ő adott nekünk ebben a háborúban, hogy másokat megmentsünk. És mi a fő, két fő eszköz? Az imádság és az evangélium. Efézus 6. Tudjátok, hogy Efézus 6-ban Pál beszél a lelki fegyverről, és részletesen leírja, hogy néz ki ez a harc. És így beszél erről a harcról, miután beszélt a lelki fegyverről. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által, és legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve valamennyi szentért, és én értem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium a titkát, amelynek követve vagyok a bilincsben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan kellene. Tehát a háború Jézus és a Sátán között mindig kiéleződik, amikor ott van az evangélium. És az egyetlen lehetőség, hogy valaki megszabaduljon a Sátánnak a rabszolgaságából, az az evangélium által. Amikor valaki elhiszi az evangéliumot, akkor betör a fény, a világosság, és megszabadul a sötétségtől. Ez az egyetlen módja, amit az Isten eldöntött, hogy csak az evangéliumen keresztül valaki fog szabadulni. És azért, amikor valaki hirdeti az evangéliumen, amikor beszélsz valaki az evangéliumen, ott lesz egy háború. Az garantált. És Pál ezt nagyon jól tudta, 1 Korintus 1.18, mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek. De nekünk, akit üdvözlünk, Isten ereje. Ez a mi erőnk, az evangélium a mi erőnk. És amikor valaki ezt elfogadja, akkor megszabadul a rabszolgaságából. Tehát összefoglalva, akkor hogyan harcolunk? Mire hív minket az Isten? Az, hogy először vegyünk tudomásul, hogy van egy háború köztünk. És úgy éljünk, mintha háború van. A másik az, hogy bízunk az Isten szuverenitásában, hogy ami történik velünk, az nem véletlenül. Hogy az Isten felhasznál minden nehézség Szilárdnak az életében, az én életemben, hogy megformáljon minket, hogy hasonlítjunk Jézus Krisztusra. Ne keményítsük meg a szívünket, bízunk Istenben, alázunk meg magunkat Isten ellen, és ő az, aki véd minket. És amikor hiszünk az evangéliumban, akkor az elviszi Sátánnak az eszköze a kárhoztatás és a szégyent. És mondjuk el ezt az evangéliumot másoknak. Mondjuk el az evangéliumot másoknak. Az Isten tisztelet után egy pár óra múlva indulok Németországban. 2 hétig leszek, hogy tanítsam a Liebenzell diákoknak, hogy hogyan hirdetjük az evangéliumot, mint misszionárosok. Mert hiszem, hogy nincs fontosabb ennél. Nincs fontosabb ennél Magyarországon, hogy minél több ember megértse az evangéliumot, és a világosságra jussanak. Hogy hívjuk az embereket a gyülekezetünkben. Luther Márton úgy foglalta össze a lelki háború, hogy amikor úgy érzed, hogy Sátán kezd kísérteni téged, megkísérteni és vádolni téged, csak kezdjél imádni az Istent. És amikor imádjuk az Istent, akkor a démonoknak futniuk kellenek. Tehát azért vagyunk vasárnap reggel együtt az Isten kávézóban itt, hogy imádjunk őt, a mi atyánk, és ilyenkor elfutnak a démonok. Befejezve, Jézus Krisztus már győzött, de még nem, van egy háború, de majd teljesen majd legyőzi a világ történelem végén. És akkor nem lesz több esély az embereknek hallani az evangéliumot és megtérni. Isten meg fogja tartani az ő végső ítéletet napja, amikor Jézus Krisztus visszajön. Visszajön, és akkor fogja ítéletet tartani Sátán és minden ellensége fölött. A Biblia beszél erről, hogy egy örök kárhozat ítélet lesz. Ezt olvassunk az a második Tesszaloniki 1-ben, még egy, igen. Pál így mondja, hogy így fog kinézni az ítélet napja. Mert amikor az Úr Jézus megjelenik a mennyből hatalmának angyalaival, tűzlángjában bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának. Ezek majd örök pusztulással bűnhődnek az Úrtól és az ő dicső hatalmától, amikor eljön azon a napon. Az utolsó napon, az utolsó ítélet napon. Nem szoktunk beszélni túl sokat a kárhozatról, vagy a pokolról, de ez a hely is létezik. Az a hell kis ital, az a pokol lefordítva. Az nem csak egy energiital, az egy valóságos hely. És nem szoktunk erről beszélni, de létezik. És Sátán és az összes angyalai, és mindenki, aki tudta elcsábítani, és rabszolgaságban maradt, azok mind a pokolba mennek. Félelmetes kimondani. És azért a mi dolgunk, Máté 24, és ezzel fejezem be, Isten országának ezt az evangéliumot pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyossága minden népnek, és akkor jön el a vég. Sátán fogja hirdetni az ő hamis evangéliumot a világ végezetéig, és neki nagyon sok hamis evangélium van. De az a mi dolgunk hirdetni az evangéliumot, hogy minél több ember megtalálja, és higgyen az Úr Jézus Krisztusban. Az Úr Jézus Krisztus győzni fog majd az utolsó napon. Pál így mondja, a békesség Istene pedig összezúzza a sátán lábatok alatt hamarosan. Hamarosan menjünk az Úr elé, és imádkozunk. Mennyi atyánk, el se tudunk képzelni, hogy de mit látsz nap, mint nap. És te hogy éled át ezt a háborút, amit itt folyik a földön. És te látod a mi szívünket, te látod a mi hitünket, látod azok a nehézségeket, amit valamiért megengeded, a szenvedés, ami körülvesz minket, látod a sok embert a világon, akik még nem ismernek téged. És ugyanakkor köszönjünk, hogy kijelentetted magadat, és megmutattad magadat az Úr Jézus Krisztusban, és ő eljött a világban, mint a világnak a világossága. És köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te bebizonyítottad, hogy az Atya mennyire szeret minket, és vállaltad ezt a szenvedést a mi bűnénkért, hogy megszabaduljunk. Én nagyon kérlek, hogy engedj, hogy ez az igazság, ez a valóság legyen a legvalóságosabb dolog az életünkben. És buzdíts minket, mint gyülekezet, hogy olyanok legyünk, mint egy missziós központ, egy fronton a háborúban, hogy merjünk úgy élni az életünket, mint a háborúban lennék, mivel háborúban vagyunk. Győzd meg minket, hogy köst össze mi szívünket, hogy tudjunk szeretetben harcolni egymásért, összefogni egységben és egymásért, imádkozni, egymást erősíteni az evangéliumoddal, és kérünk, hogy küld minket mindannyiunkat, mint misszionárosok itt Magyarországon, hogy minél több ember forduljon feléd, minél több ember meneküljön az eljövendő ítélet napjától. Úr Jézus Krisztus, kérünk, hogy tovább is vezess ezt a gyülekezetet, hogy minél több ember találja meg az élő vizet, hogy minél több ember találkozzon veled, minél több ember meneküljön a rabszolgaságából. Kérünk, így áld meg minket saját magaddal, az evangéliumoddal, és köszönjük, hogy ezt kérhetünk az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.